A központi nyomozófőügyészség 54 ember ellen 25 jogi személy érintettségével emelt vádat bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntette és más bűncselekmények miatt a Budapest környéki törvényszéken. Rozgonyi Ádám kérdezte Kovács Katalint, a központi nyomozófőügyészség szóvivőjét.
Központi nyomozó főügyészség minősített hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozást, és ebben az ügyben a múlt héten 54 személy ellen 25 jogi személy érintettségével emelt vádat a Budapest környéki törvényszéken. A vádiratban szereplő legsúlyosabb bűncselekmény pontos jogi minősítése vezető beosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali kötelességét megszegve bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntette. A közel két évig tartó nyomozásban rengeteg eljárási cselekmény történt. 2022. áprilisában közel 30 helyszínen 150 ügyész és rendőr részvételével, majd 2023. márciusában újabb 17 helyszínen 80 hivatalos személy közreműködésével végzett a főügyészség összehangolt eljárási cselekményeket. Ezekben a bűnügyi akciókban a főügyészség több 100 millió forint értékű készpénz, értékpapírt, nagyértékű luxusautót foglalt le az elkövetőktől, valamint több ingatlan záralávételét is elrendelte. A nyomozásban a főügyészség több mint 300 pályázatot vizsgált meg, 600-nál is több bűnjelet foglalt le, összesen több mint 100 ezer oldalnyi irat keletkezett, és a vádirat közel 400 oldalas. A vádirat lényege szerint az elkövetők részben a magyar állami költségvetésből, részben pedig Európai Uniós támogatásból finanszírozott pályázatokkal kapcsolatban követtek el korrupciós cselekményeket. Az ügyben 108 Európai Uniós, főként a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében kírt pályázat, valamint további 8 hazai forrású, az egészségügyi támogatási program keretében benyújtott pályázat érintett. Benyújtott kérelmekkel igényelt támogatás összértéke meghaladja 25 milliárd forintot. A vádirat szerint a hivatalos személy jól szervezett korrupciós hálózatot épített ki, amelyben széles körben tartott kapcsolatot projektmenedzserekkel és pályázó cégek vezetőivel. A rendszer lényege szerint ezen személy az általa képviselt hivatalos személyi kör közreműködésével millió összegekért cserébe elintézte a pályázatok nyertességét, az ellenőrzések cégek számára kedvező lefolytatását, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérelmek pozitív elbírálását. Az eljárás során a gyanúsítottak közül 6-an voltak letartóztatásban, jelenleg azonban egy személy kivételével mindenki szabadlábon védekezik, a korrupciós hálózat vezetője jelenleg is bűni felügyelet hatálya alatt áll. A gyanúsítottak közül többen feltáró jellegű beismerő vallomást tettek, de természetesen van több olyan vádlott is, aki tagadja a bűncselekményeket. Vádiratában a főügyészség a 12 hivatalos személlyel szemben letöltendő börtönbüntetést, több millió forintos pénzbüntetést, a köztisztviselői foglalkozástól történő végleges eltiltást, valamint közel 1 milliárd forint korrupcióból származó vagyonelkobzását indítványozta, míg az érintett cégekkel szemben pénzbírság kiszabására tett indítványt. A korrupció szervezet első ember által elkövetett bűncselekmények 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztése büntetendőek, arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogához, a főügyészség 10 év börtönbüntetést indítványozott.
Ez a legszigorúbb büntetési tétel ezen bűncselekmény esetében?
Így van, tehát a legsúlyosabb bűncselekmény, ami a vádiratban szerepelt, ez a minősített hivatali vesztegetés elfogadása. Ennek a büntetési tétele 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés. Halmazati büntetés kell kiszabni a legtöbb vádlottal szemben, hiszen nem egy bűncselekmény követtek el, és a legszigorúbb börtönbüntetés, ami ezzel a korrupciós szervezet első emberével kapcsolatos, 10 év börtönbüntetés. És emellett természetesen egyéb indítványok is vannak, ez csak a szabadságvesztésre vonatkozik, ez a konkrét mértékes indítvány.
A jog mindig különbséget tesz a között, aki adja, illetve aki fogadja a vesztegetési pénzt?
Az aktív és passzív vesztegetők ugye külön bűncselekményt követnek el, ez a büntető törvénykönyvben külön tényállásként szerepel, mind a két elkövetési forma büntetendő, de mindig súlyosabb annak a személynek a cselekménye, aki hivatalos személyként elfogadja a jogtalan előnyt, annak akár a felajánlását, de ugyanúgy büntetendő az is, aki adja, de az ő esetükben egy kicsit alacsonyabb a büntetési tétel.
Mennyire jelent nagy munkát, vagy összetett és összehangolt munkát egy ilyen bűncselekmény, vagy bűncselekmény sorozatnak a felderítése?
A korrupciós bűncselekményekben mindig az a nehézség, hogy minden érintett személy gyanúsított, illetve később vádlott lehet, tehát senkinek nem érdeke ilyen szempontból tényfeltáró beismerő vallomást tenni, hiszen ő ugyanúgy érintett, tehát ezekben az ügyekben tanúk viszonylag ritkábban szerepelnek, illetve akik valóban csak tanúként értesülnek erről az ügyről, nyilván az összes részlettel, pontos elkövetési magatartással, az összes körülménnyel nincsenek tisztában, a gyanúsítottak azok az elkövetők, az aktív és passzív vesztegetők, akik pontosan tisztában vannak azzal, hogy hogy is történt az elkövetés, de az is jellemző ezekben az ügyekben, hogy vannak olyan személyek, akik feltáró beismerő vallomást tesznek, nyilván ezekben az esetekben az ő büntetésük a beismerése tekintettel enyhébb.
Kovács Katalint, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Januártól az egészségügyben is életbe lépett az új uniós kiberbiztonsági irányelv. A NIS 2 célja, hogy az egészségügyi szolgáltatók minél hatékonyabban tudják kivédeni az egyre gyakoribb zsaroló vírus támadásokat, mondta az Inforádiónak Palic Tamás, egészségügyi kiberbiztonsági szakértő. Imre Júlia interjúja.
2022 végén az Európai Unió hozott egy NIS 2-es nevezetű irányelvet, amely ez az angol rövidítésből származik, de gyakorlatilag ez a magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről szól. Ez nem egy szektorspecifikus irányelv, tehát nem az egészségügyre vonatkozik, hanem ez egy általános irányelv, de többek között az egészségügy is szerepel ebben, nem csak kifejezetten a szolgáltatók, tehát kórházak, más egészségügyi szolgáltatók, hanem akár referencia laboratóriumok, vagy akár olyan egészségipari szolgáltatók vagy szállítók, mint a gyógyszeripar, vagy egyéb szolgáltatók, amelyek szintén ebbe a körbe tartoznak.
Milyen kiberbiztonsági kockázatok lehetnek az egészségügyben, és miben segít ez az irányelv?
Ja, az egészségügyet az utóbbi időben a kibertérből különböző fenyegetések érik. Erre talán leginkább itt a COVID idején döbbentünk rá, de azért külföldön már számos példa volt erre. Nagyon jellemző példák vannak, talán az egyik és a legfontosabb, amit érdemes kiemelni, az, hogy különböző zsaroló vírus támadások érhetik az egészségügyi intézményeket. Ezek olyan rossz indulatú kódok, amelyek titkosítják az egészségügyi szolgáltatónál kórházban lévő betegadatokat vagy működési adatokat, illetve rosszabb esetben ezek az adatok ezek rossz helyre kerülnek ki, és gyakorlatilag az adatokkal is lehetséges zsarolni akár a betegeket is, és ugye a titkosított adatokat akkor oldják fel, hogyha a kórház vagy a szolgáltató pénzt fizet. Ilyenkor általában a kórház több napra, vagy akár hétre leáll, tehát a szolgáltatások nagyon jelentős mértékben károsodnak, és mondjuk el tudjuk képzelni azt, hogy amellett, hogy kellemetlenség, bizonyos betegcsoportok esetében, például daganatos betegek esetében, azért nagyon jelentős problémát okoz az, hogyha több napot csúszik mondjuk a kezelés, és ezáltal elvesztett évek keletkeznek, illetve az egészségnyereség, ami egyébként a jó kezelésből, meg a jó ellátásból származik, azt gyakorlatilag elvesztegetjük.
Emellett még egy fontos terület, hogy a betegadatok azok mindig nagyon értékesek.
Nagyon komoly innovációs potenciállal rendelkeznek, tehát akár egészségipari fejlesztések, akár gyógyszeripari fejlesztések szempontjából. A másik pedig, hogy a betegadatoknak bizonyos típusai, például genetikai adatok, biometrikus adatok, azért azok már olyan adatok, amelyek az egyéneket egyedileg jól azonosítják, és ez az azonosítás, ez megváltoztathatatlan, tehát hogyha rólam kikerül a genetikai adatom, vagy a biometrikus adataimnak egy része, vagy nagyobb része, az alapján én bárhol a világban felismerhető vagyok, tehát ezek pedig általános személy vagy csoportokra vonatkozó biztonsági problémákat vethetnek föl.
A gyakorlatban nézve milyen változásokat jelenthet ennek az új irányelvnek a megjelenése?
azok a szervezetek, amelyek ennek a hatája alá tartoznak, egyrészt egy nagyon komoly képzési, belső képzési, tudatosítási kampányokat kell biztosítani, tehát belső képzéseket kell a szervezeteken belül biztosítani. Vannak bizonyos belső folyamatok, amelyeket elő kell írni, és szintén működniük kell. Nagyon fontos lesz a vezetői elköteleződés és a vezetői felelősség. Hát, amit még kiemelnék, hogyha ezekben a szervezetekben bármilyen kiberbiztonsági esemény történik, akkor azokat meghatározott időn belül a magyar hatóságok felé majd jelezni kell, illetve ezeket az incidenseket fel kell dolgozni, és értékelni is kell, hogy milyen problémák vezettek ennek kialakulásához, és megelőző intézkedéseket is kell tenni.
Palic Tamás egészségügyi kiberbiztonsági szakértőt a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser képző központ stratégiai igazgatóhelyettesét hallották. Február 17-től válik alkalmazandóvá az Európai Unió 2022-ben elfogadott rendelete a digitális szolgáltatásokról. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
Ez az első olyan jogszabály globálisan is, amely átfogóan szabályozza az online platformok és kereső motorok tevékenységét, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének vezetője.
Ez a jogszabály világosabb, egyértelmű szabályokkal rendezi a jogszerűtlen tartalmak levételének rendjét ezekről a felületekről. Ez az egyik fontos célkitűzés és szabályozási kérdéskör. A másik, hogy a szolgáltatók és a felhasználóik közti jogviszonyt elsőként szabályozza.
Külön hangsúlyozva a felhasználók jogait, emelte ki Török Bernát.
Tehát például a tartalom moderálás körében, tehát hogy ezek a szolgáltatók mikor, hogyan vehetnek le, törölhetnek tartalmat, függeszthetnek föl profilokat, közösségi média profilokat, ezt a kérdést részletesen igyekszik szabályozni, indokolási kötelezettséget ír elő a szolgáltatók számára, ugye eddig ilyen kötelezettség nem volt, a panaszkezelés, a jogorvoslat rendjét is szabályozza, illetve egyáltalán kereteket nyújt arra, hogy milyen keretek között dönthet egyáltalán egy szolgáltató arról, hogy az adott felhasználói posztot vagy felületet moderálja, törli, felfüggeszti.
A harmadik szabályozási terület ezen szolgáltatók társadalmi hatását érinti. A Facebooknak, az X-nek, a Google-nak és a TikToknak egy társadalmi kockázatértékelő és kockázatkezelő rendszert állít fel. Évente kell ezeknek a szolgáltatóknak a kockázatokat értékelniük és intézkedési tervet felállítaniuk, tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének vezetője.
Emberöléssel és ingatlan csalással vádolnak egy 21 gyanúsítottból álló elkövetői csoportot. Az egyik közreműködőt bűntársai meggyilkolták, ezen kívül 1,5 milliárd forint értékben követtek el a csoport tagjai ingatlan csalást. Kalapos Mihály összefoglalója.
A nyomozás 2 éve indult. Egy idős budapesti ügyvéd tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik visszaéltek a bélyegzőjével, és hamis adásvételi szerződést készítettek egy zánkai ingatlanról, mondta az Inforádiónak a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság gazdaságvédelmi osztályának vezetője.
Föltérképeztünk egy bűnözői csoportot, akik ingatlan csalásokat követtek el, úgyhogy hamis ajándékozási vagy adásvételi szerződéseket szerkesztettek. Az ingatlanok tulajdonjogát a tulajdonosok tudta és beleegyezése nélkül, és azokat ezt követően rövid időn belül értékesítették magánszemélyek vagy vállalkozások részére. Az elkövetők módszeresen figyelték, keresték az elhanyagolt, elhagyatott telkeket, házakat, olyan ingatlanokat, ahol a sértett idős, beteg távol van otthonától, vagy elhalálozott, vagy éppen külföldön tartózkodik.
17 ingatlannal összefüggő jogügylet képezi az ügy tárgyát, mondta Szabó Gyula, rendőr alezredes.
13 sértett vonatkozásában. Az ügyben érintett ingatlanok Budapest vagy Budapest környéki ingatlanok, valamint Balatonparti ingatlanok. Összesen eddig 21 gyanúsítottat hallgattunk ki, amelyből egy román állampolgárságú, jelenleg 6 személy van letartóztatásban, és 3 személlyel szemben van bűnügyi felügyelet. A lekövetők által okozott kár összesen a veszélyeztetett érték 1,5 milliárd forint,
A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a csoportban elszámolási vita támadt, mivel az egyik gyanúsított egy 69 éves nő, aki strómanként vett részt az ügyben, keveselte a neki járó pénzt. A 48 éves D. Szilvia és a 34 éves S. Zoltán egykori élettársak, ezért megfojtották a nőt, majd egy ceglét közeli tanyakútjába rejtették. A vizsgálat további gyanúsítottak kihallgatásával folytatódik.
Az elmúlt időben ismét több volt a digitális bankkártyás csalási kísérlet. A bűnözők azonban ezúttal ismert légitársaságok, külföldi autókölcsönzési vagy szállásadói cégekhez kötődő ügyleteknél próbálkoznak azzal, hogy pénzt emeljenek le a banki ügyfelektől, figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Binder Istvánt, a jegybank felügyeleti szóvivőjét.
A Magyar Nemzeti Bank több fórumon már korábban arra figyelmeztette a banki ügyfeleket, hogy ismeretlen szolgáltatóknál és kereskedőknél csak kellő óvatossággal használják a bankkártyájukat. Nemrég azonban több bejelentés érkezett az MNB-hez, hogy a csalók az utóbbi időben újabb platformokon bukkantak fel, mondta a jegybank felügyeleti szóvivője.
Most azt látjuk, hogy nagyon jól ismert légitársaságoknál, szállásfoglalási rendszereknél, amennyiben ők közvetítenek egy harmadik fél szolgáltatóhoz, és az ő felületükön adjuk meg a bankkártya adatainkat, ott is látunk bankkártya csalási kísérleteket, például autóbérlő cégeknél, konkrét szállásoknál. Egyrészt utólag azt látják az ügyfelek, hogy hazatértek, kibérelték az autót, sikeres volt a szállásfoglalás, és ahogy hazatértek, néhány nap múlva már Magyarország, vagy milyen hét múlva elkezdik megpróbálni a bankkártyájukról leemelni a pénzt. A másik módszer az pedig az, hogy még el sem utaztak, de már furcsa e-mailek érkeznek, még akkor is, hogyha még csak részben fizettek, vagy a fizetés helyszínen történne, akkor is azt követelik, látszólag ezek a harmadik felek, de valójában inkább bűnözők, hogy erősítsék meg a bankkártya adataikat, adják meg az adataikat, és természetesen ezután azt következne, hogy leemelnének pénzt a kártyájukról.
Binder István azt is elmondta, hogy milyen módszerekkel lehet kivédeni az ilyen támadásokat.
A megszokott biztonsági eszközöket érdemes használni, például online fizetésnél virtuális kártyát, tehát nem az alapkártyánkat használni fizetésre, korlátozni a limiteket, például, hogyha visszaértünk Magyarországról a kártya vásárlási vagy online fizetési limiteket, mindenképpen használni a felugró ablakos vagy SMS értesítési szolgáltatát a banknak, tehát hogyha fizettünk, azonnal kapjunk értesítést, és ha gyanús tranzakciót látunk, akkor pedig haladéktalanul tiltassuk le a banknál a kártyánkat, vagy ott esetben záruljuk a számlánkat.
Emellett, ha külföldön járunk, hasznos lehet valamennyi készpénzt vagy második bankkártyát is magunknál tartani, mondta Binder István, a jegybank felügyeleti szóvivője.
Versenykorlátozó egyeztetéseket folytattak és összejátszottak egymással 2011 és 2014 között a közbeszerzési tendereken az ország jelentős útszóró só forgalmazó vállalkozásai, ezért a gazdasági versenyhivatal 6 cégre 400 milliós bírságot szabott ki, tájékoztatta az Inforádiót a gazdasági versenyhivatal szóvivője, Gondolovics Katalin.
Gazdasági versenyhivatal 2014-ben indított vizsgálatot az ország jelentős útszórósó forgalmazó vállalkozásaival szemben, ugyanis azt gyanította, észlelte, hogy a téli csúszásmentesítő anyagok beszerzésére kiírt magyarországi közbeszerzéseken egyeztették a beadandó árakat, felosztották a pályázatokat egymás között. Az eljárás igazolta a jogsértést, ami egyébként a legsúlyosabb versenyjogi jogsértésnek minősül. 2011 és 14 között 7 többségében közbeszerzési tenderen egyeztették az ajánlati áraikat, a nyertes személyét, felosztották egymás között ezek a vállalkozások az egyes tendereken. Ezek között voltak a Magyar Közút ZRT, a Fővárosi Közterület Fenntartó ZRT beszerzései is. A versenyhivatal szigorúan fellép a kartelekkel szemben. Ezek különösen jelentős károkat tudnak okozni a társadalomnak. Kiemelten a közbeszerzési kartellek, hiszen közvetlenül a közpénzek elköltésének a hatékonyságát is befolyásolják. A gazdasági versenyhivatal összesen mintegy 400 millió forint bírságot szabott ki 6 cégre, melyek közül 4 beismerte a jogsértést.
A fővárosi törvényszék 7 év fegyházra ítélte Gyárfás Tamás producert, a Magyar Úszó Szövetség korábbi elnökét, az alvilági körökben mozgó Portik Tamás életfogytiglant kapott. Gyárfás Tamást bűnsegédként, Portik Tamást felbújtóként elkövetett emberölésben találták bűnösnek, Fenyő János meggyilkolásában. Gyárfás Tamást 10 éve eltiltották a közügyek gyakorlásától. Legkorábban büntetése 4/5 letöltése után kerülhet feltételesen szabadlábra. Portik Tamás esetében legkorábban 20 év elteltével lehet szó erről. Az ítélet ellen Gyárfás Tamás és Portik Tamás is fellebbezett. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét.
4 év után volt ítélethirdetés a Fenyő ügyben, de ez az ügy, fenyőgyilkosság felgöngyölítése és hát az ítélethirdetés együtt azért ez egy ilyen 20 éves történet, ha nem több, ugye? Visszautalva itt az előzményekre, miért húzódhatott el ennyire, hogy február 8-án 2024-ben volt tulajdonképpen az ítélethirdetés ebben az ügyben.
Hát ennek több oka is van. Az egyik eleve az a dolog, hogy a magának az alapcselekménynek az elbírálása és egy viszonylag hosszabb időt vett igénybe, illetve annak a felderítése, hogy pontosan kik vettek részt a vállalkozó meggyilkolásában, és kinek milyen szerepe volt az ügyben. Aztán az abban történő ítélethozatal során kiderült, vagy és azt követő események kapcsán, hogy korábban abban az alapcselekményben már elítélt, a jelen ügyben másodrendű vádlott esetében perújításra van szükség, hiszen olyan adatok merültek fel, hogy egyáltalán nem olyan szerepet játszott magában a cselekménynek a megvalósításában, mint ahogy azt korábban feltételezték. Tehát ez kicsit nehezítette a körülményeket, és nyilvánvaló, hogy abban az alapügyben merült fel egyáltalán az, hogy a jelen ügy elsőrendű vádlottja képbe került, és őt, mint felbújtót vádolja az ügyészség.
Nagyon sok bizonyíték előkerült ugye az évek alatt. Aztán többször volt ügyvédcsere, újabbnál újabb bizonyítékok, halasztás, tehát sok minden közbe jött az évek alatt.
Tehát azért az, hogy 4 évig tartott önmagában ez az eljárás, ebben valóban a szerkesztő úr által elmondottak mind benne voltak. Nagy számú szakértői bizonyítást kellett a bíróságnak eszközölnie, hanganyagokat megvizsgáltatni, azokat elemeztetni nyelvész szakértőtől kezdve műszaki, technikai szakértő, aki annak hitelességét volt hivatott igazolni, hogy ezek a felvételek nem összevágott máshonnan, más mondatokból összeszedett felvételek, hanem ez egy egységes egész, és valóban a vádlottak közötti beszélgetéseket tartalmazza. Nyelvész szakértőnek arra kellett választ adni, hogy azok a virágnyelven elmondott mondatok, kifejezések, azok a valóságban vajon mit takarhatnak. Valóban volt többször másodrendű vádlott, mindent elkövetett, hogy húzza az eljárást. Többször váltott ügyvédet, többször került sor kirendelt védő szerepére az ügyben. Nyilvánvaló, egy kirendelt védő, ha belecsöppen egy már folyamatban lévő ügybe, akkor kellő időt kell biztosítani arra, hogy felkészülhessen. Ez mind-mind húzta az eljárást, és hát több hónapba telt az is, hogy egyáltalán a másodrendű vádlott védője perbeszédet mondhasson, vagy legalábbis a lehetősége adott legyen, és a másodrendű vádlott az utolsó szójogán elmondja a történteket, hiszen az ügy elsőrendű vádlottjának védője már az elmúlt év novemberében elmondta a perbeszédet, az utolsó szójogán a vádlott is felszólalt, tehát semmi akadálya nem lett volna, hogy folytatódjon ez a megfelelő menetben az eljárás. Ugye a védőváltások okán az új szereplőnek mindig felkészülési időt kellett biztosítani, kivéve természetesen, amikor valaki meghatalmazottként már arra vállalkozik, hogy majd ő el fogja mondani a perbeszédet.
Mi volt a konkrét ítélet?
Hát a konkrét ítélet az úgy hangzott, hogy mindkettejüket bűnösnek találta a bíróság a terhükre rótt bűncselekményben. Az első rendű vádlottat bűnsegédként elkövetett emberölés büntettében mondta ki bűnösnek. Ez annyi változást jelent a vádhoz képest, hogy a vádiratban felbújtóként szerepelt az elsőrendű vádlott ennek a cselekménynek a felbújtójaként. A bíróság úgy ítélte meg, hogy nem felbújtói szerepkör volt az ő tevékenysége, hanem úgynevezett bűnsegédi, aki segédkezett abban, hogy ez a cselekmény megvalósulhasson. A másodrendű vádlottat pedig felbújtóként elkövetett emberölés büntettében mondta ki bűnösnek, mindkettőjük esetében többszörösen minősült a cselekmény. Ezért az elsőrendű vádlottat 2 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre, a másodrendű vádlottat pedig életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, és egyúttal megállapította, hogy a legkorábban. A feltételes szabadságra bocsátásának a legkorábbi időpontja az 20 év, tehát amíg 20 évet le nem tölt a kiszabott büntetésből, addig ez a fajta kedvezmény szóba sem kerülhet. Mindkettőjüket egyébként még 10-10 évre a közügyek gyakorlásától is eltiltotta, a szabadságvesztés büntetéseket pedig fegyházban kell letölteni. Az elsőrendű vádlott a büntetés 4/5 részének a kitöltése után bocsátható legkorábban feltételes szabadságra. Röviden ennyi volt maga az ítéletnek a rendelkező része. Természetesen még itt lefoglalt bűnjelekről, bűnügyi költségekről is döntött a bíróság, ez hosszasan lett felsorolva, de ezek nyilvánvalóan egy részük az iratok között kerül a továbbiakban őrzésre, egy részüket pedig a tulajdonosaiknak kell kiadni, vagy meg kell semmisíteni, attól függ, hogy éppen milyen bűnjelről volt szó.
Az ítélet ellen pedig ugye Gyárfás Tamás és Portik Tamás is fellebbezett, ha jól tudom.
Igen, mindketten fellebbeztek védőikkel egyetértésben, ám azt is el kell áruljuk, hogy az ügyészség is fellebbezett. Egyrészt a elsőrendű vádlott esetében, amiatt, hogy bűnsegédként elkövetett emberölésben mondta ki bűnösnek a bíróság, a vádhatóság változatlanul a felbújtóként elkövetett emberölés büntettében szeretné, ha elmarasztalná őt a másodfokú bíróság, és a másodrendű vádlott esetében pedig azért fellebbezett, hogy hosszabb tartalmú legyen az az időtartam, amikor legkorábban bocsátható feltételes szabadságra. Ugye ez még a régi büntető törvénykönyv hatálya alá eső cselekmény, és ott akkor, amikor a cselekményt elkövették, az életfogytig tartó szabadságvesztés esetében 30 év volt a felső határ, amit ki kellett tölteni, és azt követően lehet feltételes szabadságra bocsátani valakit, ha megfelelően viselkedik a büntetés végrehajtás időtartama alatt. Ennek a 30 évnek a megállapítását indítványozza majd a másodfokú eljárásban az ügyészség.
Gyárfás Tamás azt nyilatkozta az ítélet hirdetés után, hogy arra számít, hogy másodfokon felmentik. Tehát másodfok következik?
Igen, másodfok következik, hiszen őt a korábbi alapeljárásból a perújítás kapcsán kiemelték, és annak a korábbi ítéletnek a rávonatkozó részét, azt hatályon megállapítva azt, hogy a perújítás eredményes volt, azt hatályon kívül helyezte most a bíróság, tehát az ő esetében is másodfokon folytatódik majd az eljárás. A vádlottak egyébként elsősorban felmentés, másodszorban enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést, persze támadva a megállapított ítéleti tényállást is, meg minden egyéb rendelkezését az ítéletnek. Az egyik vádlott úgy fogalmazott, hogy az ítélet minden része ellen fellebbezést jelent be.
Vannak, lehetnek ennek az ügynek tanulságai?
Igen, mindenképpen van néhány olyan dolog, ami megfontolandó a jövőre nézve. Ugye azt azért el kell, hogy mondjuk, hogy ennek az ügynek, az alapügynek a nyomozása az még a régi büntetőeljárási törvény hatálya alatt történt, sokkal kötöttebb és szigorúbb szabályok mellett lehetett bizonyítási eljárást folytatni, mint a jelenleg hatályos büntetőeljárási törvény. Tehát ezen a téren volt előre mozdulás, viszont azt jól mutatta ez az ügy is, hogy mennyire lehet még mindig játszani az idővel egy-egy eljárás keretében. Tehát úgy gondolom, hogy megfontolást érdemel a büntetőeljárási törvénynek a védőkre vonatkozó részében valamilyen szigorítás, vagy valami olyan szabályozás lefektetése, ami nem ad lehetőséget, hogy így módon húzzuk-nyúzzuk az eljárás menetét. Gondolok itt arra, hogy meg lehetne esetleg állapítani, hogy valaki hányszor cserélhet védőt, stb. Az is egy elég érdekes és furcsa dolog volt, hogy egyik nap megvonjuk a bizalmat a meghatalmazott védőtől, kirendelnek egy másik védőt, aki hosszú felkészülést követően ugye belép az ügybe, majd mire az ő szerepvállalása tárgyaláson előtérbe kerülhetne, ismételten meghatalmazzuk azt a védőt, aki korábban elveszítette a bizalmunkat. Tehát ez elég furcsa, és úgy gondolom, hogy ilyen esetekben polgári eljárásokhoz hasonlóan a jogok nem megfelelő gyakorlása esetén valamilyen szankciót lehetne bevezetni.
Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Gyárfás Tamás arra számít, hogy másodfokon felmentik. A producert nem jogerősen 7 év fegyházra ítélte a bíróság, mert bűnsegédként köze volt Fenyő János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolásához. Herceg Zsolt összefoglalója.
Gyárfás Tamást és Portik Tamást 26 évvel Fenyő János meggyilkolása után 2024. február 8-án találta bűnösnek a fővárosi törvényszék. Az első fokú, tehát nem jogerős ítéletet Póta Péter bíró olvasta fel.
Gyárfás Tamás elsőnő vádlottat 7 év szabadságvesztése és 10 év közjegytől eltiltása, Portik Tamás másodrendű vádlottat érett folytig tartó szabadságvesztése és 10 év közjegytől eltiltása ítéli.
Gyárfás Tamás továbbra is ártatlannak tartja magát, a producer kedden reggel az OTV-ben beszélt erről.
Az maradt meg az emberekben a ítélet kihirdetése után, hogy Portik megkérdezte Gyárfást, hogy valamit csináljanak-e vele, mire Gyárfás széttárta a kezét és egyértelműen tudomásul vette Portik szándékát. Emiatt lettem én nem felbújtó, hanem bűnsegéd a ítélet szerint, mert széttártam a karom.
Gyárfás Tamás szerint nem ez történt.
Nem bólintottam rá, és semmifajta széttárt kézről nem esett szó. Videó akkor nem volt, tehát nem tudták megörökíteni, minden más feltételezés, hogy Portik Tamás csak a hanganyagokat rögzítette, de nem kamerázott. Tehát minek alapján mondják, hogy én széttártam a kezem, és ezzel azonosultam, ezzel a szándékkal, azt nem értem.
Gyárfás Tamás azt is elmondta, hogy milyen jogerős ítéletre számít.
Biztosan, hogy felmentenek, hát nem tudok más elképzelni, hát semmiért nem lehet valakit elítélni.
Gyárfás Tamás egyébként azt is tagadja, hogy Portik Tamást megelőzően Tasnádi Péternek is megbízást adott Fenyő János meggyilkolására.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.